Az Egyensúly Intézet elemzése szerint idén leértékelődő pályán marad a forint-euró árfolyam, a költségvetés hiánya pedig várhatóan 5% felett alakul 2024-ben, vagyis még a megemelt 4,5%-os hiány cél sem fog teljesülni, mondta az Inforádiónak az Egyensúly Intézet vezető közgazdásza. Szabó Barnát elsőként a növekedési várakozásokról kérdeztem.
Az Egyensúly Intézetnél arra számítunk, hogy idén újraindul a növekedés, 2,4%-os GDP növekedést várunk 2024-re, és arra számítunk, hogy az inflációnak az ütemes csökkenése az megállt, enyhén növekedni fog az év hátra lévő részében, összességében éves átlagban 4,6%-os átlagos inflációt várunk.
A konjunktúra, illetve a fogyasztás az mikor indulhat újra be? Ugye nagyon sok elemző felhívja a figyelmet arra, hogy egyelőre még az óvatossági motivumok vannak túlsúlyban a magyar gazdaságban, bár egy picikét például a kiskereskedelmi adatnál, a legutóbbi kiskereskedelmi adatnál már volt egy elmozdulás.
Így van, annak ellenére, hogy 2023 második fele óta már emelkedik a bérek vásárlóereje, nem láttuk azt egyelőre, hogy ez átfordulna a fogyasztás növekedésébe is, valószínűleg egyrészt nagyon erős a háztartásoknak az óvatossági motivum, másrészt továbbra is nagyon magasak a megtakarítások, továbbra is vonzó magas kamatokat lehet elérni. Azonban ugye még nem látjuk az első négyéves fogyasztási adatokat a GDP-n belül, de ahogyan is mondta, márciusi kiskereskedelmi adatok arra utalnak, hogy talán már elkezdődik a fogyasztás felendülése a béremelkedés folytán. Számítok, hogy legkésőbb a következő negyed évben, a második negyed éves fogyasztási adatokban már észrevehető pozitív dinamikát fogunk látni.
A forint-euró árfolyam alakulásában mit vár az elemzésük is a költségvetési hiányra vonatkozóan, mivel számolnak?
Arra számítunk, hogy a forint egy fokozatos leértékelődő pályán fog maradni. Mi az Egyensúly Intézetnél az euró árfolyamát átlagosan idén a 395-400 forintos sávban jeleztük előre, és jövőre még ehhez képest is leértékelődést várunk, a 410-419 forintos sávban látjuk az eurót. A költségvetési hiányt illetően pedig azt gondoljuk, hogy a megemelt hiány cél sem lesz tartható valószínűleg, ami ugye most 4,5% GDP arányosan, mi arra számítunk, hogy 5% körül enyhén fölötte fog alakulni a költségvetési deficit.
Miért gondolják úgy, hogy nem lesz tartható az eredetileg 2,9%-hoz képest is megemelt 4,5%-os hiány cél sem?
A tavalyi évben 6,7% lett végül a költségvetés GDP arányos hiánya. Most ehhez képest a 4,5% az egy komolyabb kiigazítást vonna maga után, és azt gondoljuk, hogy nehezen indul be a gazdaság, nehezen látjuk, hogy nehezen indul be a GDP fogyasztás, és egy komolyabb kiigazítás az még tovább veszélyeztetné a gazdasági növekedést, és azt gondoljuk, hogy a gazdaságpolitika nem fogja meglépni idén ezt a szükséges kiigazítást, hogy inkább egy valamivel magasabb költségvetési hiányt látunk reálisnak.
Szabó Barnát, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászát hallották. Eredményesen kezdték az évet a hazai önkéntes nyugdíj és egészségpénztárak, mind az összesített taglétszám, mind a tagi és munkáltatói befizetések esetében jelentős előrelépést produkáltak az első negyed évben, mondta az Inforádiónak az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkára. Kravali Gábort kérdeztem.
A taglétszámot tekintve az öngondoskodók száma tovább nőtt Magyarországon. Azt tapasztaljuk, hogy most már a 2.100.000 főt is meghaladja, akik pénztári tagsággal rendelkeznek a Pénztárszövetség tagpénztáraiban. Hasonlóan nőtt egyébként a vagyon is, a befizetéseknek az összege a nyugdíjpénztárakba az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest közel 24%-kal nőtt a vagyonnak az összértéke, a pénztártagok megtakarítása a nagysága megközelítette a 2000 milliárd forintot, ami egyrészt az egyéni tagdíjbevételeknek köszönhető, a munkáltatói befizetéseknek köszönhető, illetőleg a nyugdíjpénztárak által az első negyed évben is elért remek hozam teljesítménnyel magyarázható. Az egyéni befizetések azok 28%-kal növekedtek egy éves távlatba megközelítette, sőt meg is haladta 23 milliárd forintot. A munkáltatói befizetések is 17%-kal növekedtek 10,5 milliárd forint értékben, és ugye a harmadik tényező, ami maga a hozam eredménye a pénztáraknak. Az első negyed évben 3,38%-os becsült hozamot értek el a pénztárak, ami még a tavalyi időszakot is bőven meghaladta, ugye tavaly 2,19% volt az első negyed évre jutó hozam. E három tényező ez összességében eredményezte azt a 23,86%-os növekedést, amely a befizetéseknek és a kezelt vagyonnak a nagyságát jelenti 2024 első negyedév végén. Ez azzal is jár, hogy az átlag vagyon növekedését is megtapasztalhattuk. 1,9 millió forint jelenleg a pénztárakban kezelt átlagos vagyon, ami 25,27%-os növekedés.
Az egészségpénztárak hogyan teljesítettek?
Az egészségpénztáraknál is növekedést tapasztalunk. Az egészségpénztáraknál a vagyon nagysága nem annyira meghatározó egy egészségpénztári rendszer megfelelő működése vonatkozásában. Ott a megtakarítások 14%-kal növekedtek, közel 78 milliárd forintos megtakarítás van. Ott sokkal beszédesebb száma az, hogy mekkora volt a befizetések és a szolgáltatást igénybe vévő személyeknek a száma, illetőleg ezeknek összegszerűsége. Azt lehet mondani, hogy a tagdíj bevételek az egy évvel ezelőtti időszakhoz viszonyítva, azzal összehasonlítva 26,8%-kal nőttek, elérték a 17,6 milliárd forintot egy negyed év alatt, amiből a munkáltatók 2 milliárddal vették ki a részüket, és 15 milliárddal vették ki a részüket az egyéni magánszemély befizetések. Magánszemély befizetések 28,5%-os növekedést jelentettek, a munkáltatói befizetések 14%-os befizetések. Ezeket azért mondom, mert hihetetlen dobbanásszerű növekedéseket tapasztalunk. Azt látjuk, hogy az emberek egyre inkább gondolnak a jövőjükre, egyre inkább terjed az öngondoskodás.
Kravalik Gábort, az ÖPOSZ főtitkárát hallották. Idén folytatódott a lakásépítések visszaesése. A Központi Statisztikai Hivatal gyors jelentése szerint az első negyed évben az egy évvel korábbinál 23%-kal kevesebb. Mindössze 2779 új otthont adtak át. A visszaesés mértéke országrészenként igen eltérő volt, mondta az OTP ingatlan.hu vezető elemzője. Valkó Dávidot kérdeztem.
Bár a lakáspiac általánosságban a újjáéledés, vagy az éledezés jeleit mutatja, az idei első negyed évben jó hírek érkeznek a tranzakciószámokról, forgalomról, illetve az árak csökkenése is megállni látszik. Valóban a harmadik legfontosabb mutató lakásépítések azok még bőven negatív tartományban vannak éves összehasonlításban az idei első negyed évben. Konkrét számokban az építési engedélyekben 9%-os csökkenés mutatkozik 2023 első három hónapjához képest, míg a megépült lakások száma 23%-kal csökkent. Hogy ezt egy kicsit keretbe jelzem, és felhívjam arra a figyelmet, hogy ezek ilyen időben egymást követő folyamatok, tehát az építési engedély megszerzése és használatbevétel engedély megszerzése. Felvillantanám, hogy tehát építési engedélyekben még 2023-ban 39%-os visszaesés volt, ami több évtizedes rekord volt, ilyen mértékű visszaesés. Addig most, hogy mondom, már éledezik a lakáspiac, jó hírek, jó előrejelzések következnek, tehát 9%-os mérséklődött ez a tavalyi még 39%-os visszaesés. Addig a használatbevételi engedélyekben, tehát a megépülő lakások számában nagyobb a tehetetlenség, tehát akár jó, akár rossz hírek érkeznek a piacról, hirtelen nem tud reagálni a megépülő lakásszáma folyamatban lévő építkezéseket be kell fejezni. Ezt mutatja, hogy még tavaly, amikor egy elég rossz év volt a lakáspiacon, tényleg egy mély pont, 9%-os visszaesés volt a megépülő lakások számában. Az idei első negyed évben ez 23%-ra növekedett, tehát a tehetetlenség még fokozódik, egyre kevesebb lakást építettek meg az idei első negyed évben.
Az OTP ingatlan pont elemzése ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a visszaesés mértéke ország részenként igencsak eltérő, és még a fővároson belül is eltérő, erre vonatkozóan milyen adataik vannak.
A megépülő lakásokra fókuszálva, tehát a használatbevételi engedélyekre, nagyon kevés lakásszámról beszélhetünk eleve, tehát összesen az idei első negyed évben 2779 új otthont adtak át országosan, ami majd nagyon-nagyon csekély, ez 7 éves mélypontot jelent. Ebben egy-egy nagyobb projekt, vagy ilyen 100 lakás nagyságrendű projekt volumen, vagy átadott lakásszám volumen nagyon megingathatja akár egy egész térség száma is, statisztikát, tehát ilyen formán tényleg valóban régiónként nagy eltérések vannak. Főleg a főváros sújtotta a megépülő lakások számának visszaesése, ott 35%-os az éves visszaesés az idei első negyed évben. Megyei jogú városokban viszont csak 7,7%, kisebb városokban 22, községekben 16%, de még egyszer egy-egy projekt vagy néhány közepes méretű beruházás adott negyed évben való átadásának a hangsúlyosságát arányát, vagy az összrészesedésének a nagy volumenét mutatja, hogy például a 11. kerületben Újbudán adták át a Budapesten megépülő új lakásoknak majdnem a felét, 48%-át. Vagy például a délalföldi régióban, ahol kivételesen pozitív elmozdulás volt, tehát közel 33%-os növekedést regisztráltak a megépülő lakások számában az idei első negyedévben. Kecskemété volt a főszerep, ez a város adta teljes régió, tehát három megyének az építési volumenének több mint a felét, 52%-át. Egy-egy kisebb lakópark átadása is jelentősen megingathatja, vagy mozdíthatja akár egy-egy vármegye, vagy egy-egy régió, tehát három vármegyét tartalmazó térség eredményeit is.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlanpont vezető elemzőjét hallották. Élénk lehet idén a nyár, a nyaralók piacán néhol még olcsóbban lehet vásárolni, mint tavaly, ezt állapította meg az ingatlan.com elemzésre. A részletekről Balogh Lászlót, a portál vezető elemzőjét kérdeztem.
Idén egy élénk nyárra számítunk a nyaralópiacon. Több mint 11 ezer lakóingatlan található a nyaralóvezetek partmenti településein, ami tavalyhoz képest 8%-kal, 2022 májusához képest pedig több mint 40%-kal nagyobb kínálatot jelent. A Balaton északi partján 18%-kal nőtt a kínálat, a déli parton pedig 3%-kal több eladó lakóingatlant kínálnak megvételre a tulajdonosok és az ingatlan közvetítők. Ezzel párhuzamosan viszont az árak nem zakatoltak ennyire fölfelé. Mondhatni, hogy a balatoni láz az kifulladt az ingatlan árak szempontjából. Az északi oldalon egy év alatt 5%-kal kerültek feljebb az árak, a déli parton viszont 2%-kal lettek alacsonyabb. Ez szinte stagnálásnak felel meg.
Ez mit jelentett például a használt lakóingatlan átlagos négyzetméter ára? Mennyi a Balaton északi és déli partján?
A Balaton északi és déli partja között árban is van különbség, még hogyha nem is nagy, de a Balaton déli partján például a használt laknyaralókat négyzetméterenként átlagosan 980 ezer forinton kínálják, ami 2-3%-kal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor. Az északi parton viszont már a használt nyaralók átlagos négyzetméter ára is eléri az 1 millió forintos lélektani határt. Ez azért érdekes, mert már régóta megfigyelhető az a tendencia, hogy a balatoni ingatlanokat szinte budapesti áron kínálják.
A Velencei tónál mi a helyzet? Ott is hasonlóan nagy az érdeklődés, vagy hasonló a kínálatbővülés, mint amilyen a Balaton partján?
A Velencei tó partján fekvő két településen, Gárdonyban és Velencén összességében 9%-kal több eladó lakóingatlant kínálnak megvételre, és ez az árakat is némileg feljebb hozta, ami azt jelenti, hogy 3%-kal emelkedtek az árak, Velencén 843 ezer forint, Gárdonyban pedig 774 ezer forint az átlagos négyzetméter ára.
A Tiszató körül milyen mozgások figyelhetőek, meg mennyire felkapott a Tiszató és környéke?
A legnagyobb mozgást a Tiszató partjánál láthatjuk, nem csak azért, mert itt ugrott meg a legnagyobb mértékben a kínálat, éves szinten 40%-kal, hanem azért is, mert itt még az árak is robbanás előtt állnak. Ha megnézzük, hogy a jelenlegi tiszatavi partmenti kínálat az több mint 600 ingatlanból áll, ami tizede a balatoni kínálatnak, mennyiségét tekintve, az árak tekintetében viszont harmadakkora árakkal találkozhatnak a vevők a Tiszató partján, mint a Balatonon. Ráadásul, hogyha Budapestről nézzük, akkor ugyanúgy autópályán tudunk eljutni a Tiszatóhoz is, és a Balatonhoz is, ugyanannyi időbe tart az odautazás, csak éppen más irányba kell elindulni, másik autópályavonalon, és ez jelentős felértékelődési potenciált rejteget a Tiszató környékén is, bár ott még az infrastruktúrának a jelentős ingatlan piac élénküléshez mindenképpen fejlődésre van szükség.
Csak összehasonlításképpen a Tiszató mellett mennyibe kerül egy nyaralóbb, tehát ott mekkorák az átlagos négyzetméter árak?
A Tiszató mellett a legolcsóbb települések közé Tiszaderzs és Kisköre tartozik, itt 170-200 ezer forintos négyzetméter árakkal találkozhatnak a vásárlók, a drágább kategóriát pedig Tiszafüred, Abátszalók és Poroszló képviseli, de még itt is csak 425 és 330 ezer forint körül az átlagos négyzetméter ár.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. A hazai gazdálkodók 80%-a szerint fontos a víz megtartása a termőterületek közelében. Ennek érdekében a gazdálkodók arra is készek, hogy különböző létesítményeket, víztározókat alakítsanak ki. Ez derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nemrég készített felméréséből. A részletekről Györfi Balást, annak elnökét kérdeztem.
Az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy a csapadék mennyisége is, de az eloszlása egyértelműen egy rossz irányú trendet mutat. Tehát nagyon fontos, hogy mi a lehullott csapadékkal jól gazdálkodjunk, és itt a 22-es aszályos év, hát ezt kétszer alá is húzta, hogy ezzel foglalkozni kell. Folyamatosan napirenden van nálunk is ez a téma. Egy hónap alatt a felmérés során a 11 ezer érintettből 10 ezer választ is adott nekünk azokra a kérdésekre, amelyeket feltettünk neki. Ugye itt egy a falugazdászok által irányított, falugazdászok által végzett felmérésről beszélünk, ami a vízmegtartási megoldásokra vonatkozó gazdálkodói igényeket, tapasztalatokat, tudásokat igyekezett összegyűjteni, és azt gondolom a téma fontosságát és a gazdálkodói érdeklődés jól mutatja, hogy a 11 ezer érintettből 10 ezer gazdálkodó választhatott, sőt olyanok is voltak, akik közel nem érintettek és mégis válaszoltak ezekre a kérdésekre. Értelemszerűen a gazdálkodóknak érdekük, hogy a csapadék keletkezés, illetve a légköri aszály kérdéskörében a mostaninál, az előző éveknél jobb körülmények alakuljanak ki. Erre vannak megoldások, ugyanakkor ehhez az kell, hogy a gazdálkodók azokon a mélyfekvésű területeken, ahol képesek vagyunk tartósan vizet tárolni, ott a saját mostani adott esetben szántóföldi kultúrájukból valamilyen vízvisszatartásra alkalmas területet alakítsanak ki. Úgy látjuk, hogy az erre vonatkozó szándék és hajlandóság megvan a gazdálkodókban. Ezeknek a kérdőjéveknek a kiértékelése már zajlik. Az jól látható, hogy a válaszadóknak jelentős része, több mint 2000 válaszadó, az hajlandó lenne valamilyen vízvisszatartásra alkalmas területet kialakítani, majd azt fenn is tartani.
Ez azt jelenti, hogy akkor a jövőben majd lesznek ilyen víztároló létesítmények?
Igen, ezt szeretnénk elérni. Nyilván ehhez szükség van együttműködésre az állami szervek és a gazdálkodók között, hisz a gazdálkodóknak azt is látniuk kell, hogy itt az öntözéssel, a víz visszatartással, a víznek a tájban való megtartásával kapcsolatban nem csak az államnak vannak feladatai, a gazdálkodók is nagyon sokat tehetnek ezért. Agrotechnológiai megoldásokkal, vagy adott esetben azzal is, hogy az erre alkalmas területeken vizet tartunk a tájban. Itt igyekszünk majd képzésekkel, workshopokkal a gazdálkodók rendelkezésére állni, és felhívjuk a figyelmet azokra a közös agrárpolitikán belül meglevő lehetőségekre is, mint például a vízvédelmi célú nem termelő beruházások, amiknél ugye a támogatás, illetve a fenntartási kifizetések is rendelkezésre állnak, és hát fontos, hogy együtt tudjunk működni akár az agrártárcával, az egyetemekkel, az OVF-fel, tehát hogy itt azért elég széles körű együttműködésre van szükség, ami azt gondolom, hogy szándék szintjén meg is van, ezt kell jól apró pénzre váltani a napi gyakorlat szintjén.
Györfi Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották. Magyarországon valamivel több mint 540 hektáron termesztenek spenótot. Tavaly a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 12 ezer tonnát takarítottak be ebből a zöldségből, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szabadföldi zöldség alosztályának elnöke. Varga Istvánt kérdeztem.
Hazánkban jelenleg olyan 540 hektár körül folyik spenótermesztés, ennek megközelítőleg 90%-a ipari feldolgozás, fagyasztó, illetve szárítóipar felé történik. Főként a spenótermesztés az ipari része, ez a Duna-Tisza közére tevődik.
Melyek azok az országok, amelyek a világ legnagyobb spenótermelőinek számítanak?
Nem meglepő módon Kínától magasan vezet, utána az Egyesült Államok, Japán, Törökország. Én azt gondolom Magyarországon egy kicsit méltatlanul áttérni szorult zöldségféle.
Említette azt, hogy nálunk valamivel több mint 540 hektáron folyik spenót termesztés. Ez mit jelent? Tehát mekkora mennyiségben szedik ezt a zöldséget?
Egy jó spenótermelő alapvetően ilyen 30-40 tonna körüli hozamot el lehet érni. Vidéken akár még az 50-es, 60-as években is nagy területen folytak, még az én nagyszüleim is spenótermesztéssel foglalkoztak egy-két hektáron. A friss piaci rész, mint említettük, általában fóliasátrakban a koraiság miatt, illetve azért szabadföldön is, azért én azt gondolom, hogy van pár termelő, aki egy-két hektáron, vagy akár 1000-1500 négyzetméteren is gazdaságosan folytat spenótermesztést. A spenót az köztudottan igen magas vastartalom miatt terjedt át, akár a mangán, cinkrész, kálium, kálcium forrásban is kiemelkedőnek számít, de nem mehetünk el akár a B-vitaminok, vagy a akár az E-vitamin tartalma mellett. Én azt gondolom, hogy kicsit méltatlan a magyar gasztróba úgymond a hanyagolása, hiszen köretként sült húsok mellé ízletesen elkészíthető, illetve hát azért nem kell messze menni, akár tésztaételek, tehát akár Olaszországban azért egy döntő szerepet játszik. Magyarországon is, a mi konyhánkon is ezért először ott fordulni, hogy spenótos tésztát eszünk.
Varga Istvánt, a NAK Szabadföldi Zöldség alosztályának elnökét hallották.